Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 121-es Zsoltárunk első versét énekeljük el. Helyet és folytassuk Isten dicséretét. A 227-es számú énekünk első 4 versét énekeljük el. A régi énekeskönyvben ez a 161-es számú énekünk. Meg Isten igéjét, Esdrás próféta könyvéből, a könyv első fejezetéből.
Círus rendelete a zsidó foglyok hazatéréséről és a templom felépítéséről. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdette egész birodalmában, élőszóval és írásban is a következőket. Így szólt Círus a perzsa király. Az Úr, a menny istene, nekem adta e föld minden országát, és megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdában van. Aki közületek az ő népe közül való, legyen vele istene, és menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdeában van, és építsen az Úrnak, Izrael istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. Mindenkinek, aki még megmaradt mindenütt, ahol csak jövevényként laknak, nyújtsanak segítséget annak a helységnek férfiai ezüsttel, arannyal, javaikkal és jószággal azon felül, amit önkéntesen adnak Isten házára, amely Jeruzsálemben van. Elindultak azért Júda és Benyámin családfői, a papok, a léviták és mindenki, akinek Isten fölindította a lelkét, hogy elmenjenek az úrházának építésére, amely Jeruzsálemben van. És minden szomszéduk segítette őket ezüstedényekkel, arannyal, javakkal, jószággal, kincsekkel, azon kívül, amit önkéntesen adtak. Círus király pedig előhozatta az úrházának edényeit, amelyeket Nebukadnezár hozatott el Jeruzsálemből, és istenei házába helyezte el. Előhozatta ezeket Círus, a perzsák királya, és Miredát kincstáros kezére bízta, aki megszámolva átadta azokat Szészbakkárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk, 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranykehely, 410 másodrendű ezüstkehely és 1000 másedény. Az összes arany és ezüstedény száma 5400. És mind magával vitte Szészbakkár, amit a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Jöhetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által, köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük azt, hogy itt az új év elején újra összegyűjtöttél bennünket ezen a helyen. Hálát adunk neked, Uram, mert neked terved van, ami gyülekezetünkkel. Köszönjük, hogy az elmúlt 150 esztendőben itt voltál velünk, hogy ezen a helyen tapasztalhattuk meg mindig a te áldásaidat. Olyan jó az, Uram, hogy ebben az új esztendőben is azt láthatjuk az életünkben is, a te igédből is, hogy terved van velünk. Olyan jó az, hogy feladatot bízol ránk itt Újpest területén. Olyan jó az, hogy téged dicsőíthetünk, hogy vasárnaponként és más napokon is találkozhatunk itt te veled és egymással. Uram, olyan jó az, hogy közösségeink vannak itt. Olyan jó, hogy ismerhetjük a te nevedet, hogy téged áldhatunk, és egymásnak mondhatunk, beszélhetünk te rólad. Köszönöm, Uram, hogy így tapasztalhatjuk meg egymás életében és a saját életünkben is a te jelenlétedet. Könyörgöm azért, hogy te mutasd meg erre az új esztendőre is a te tervedet, a mi gyülekezetünkkel, hogy megérthessük a te akaratodat, hogy hova kell eljutnunk, hogy kiket kell idehívnunk, kiket kell idehoznunk. És segíts meg, hogy legyen bátorságunk és erőnk, hogy meg tudjuk szólítani azokat, akik vágyakoznak, akik keresnek, akik még nem látják a te ajándékaidat az ő saját életükben. Köszönöm, Uram, hogy újra és újra bátorítasz bennünket a te igédben. Így kérünk ezen a mai vasárnapon is, hogy te szólíts meg bennünket a te igéd által, te légy az ige hirdetőjével és hallgatóival egyaránt. Te áld meg a gyermekalkalmat is, és így légy közös, így tégy közösségé bennünket. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 7. verséből hirdetem. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Amen. A 130. Zsoltárunk 3. versét énekeljük. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a 125. Zsoltár 2. verséből. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. A következő mintegy 2,5 hónapban Esdrás könyvét fogjuk tanulmányozni. Aki teheti, kérem olvassa el előre a könyvet, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor legalább hétről hétre a soron következő részt. Ez a fajta igyekezet kedves Isten számára, és aki így tesz, azt rendszerint mélyebb megértéssel és lelkiépüléssel ajándékozza meg. Miért éppen Esdrás könyvét választottuk így az év elejére? Egyrészt azért, mert ezzel a könyvvel az elmúlt 21 néhány évben nem foglalkoztunk. Előkerültek egyes részei az istentiszteleteken, de szisztematikus módon, tehát úgy, hogy az elejéről elindulunk, versről versre, fejezetről fejezetre haladunk, az elmúlt évtizedekben nem foglalkoztunk vele. Másrészt azért ezt a könyvet választottuk, mert ennek a könyvnek a fő üzenete, ami egyébként minden fejezetben valamilyen formán megfogalmazódik, az, hogy ebben a folyamatosan változó és veszélyekkel teli világban van egy biztos pont az életünkben. Az az Isten, aki hűséges hozzánk, aki feltétel nélkül szeret minket, és szüntelenül gondoskodik rólunk. Hát mi lehetne ennél aktuálisabb üzenet? Aki ezt megérti és a szívébe zárja, az nem fél az előtte álló kihívásoktól, hanem reménységgel és derűvel áll hozzá a megoldásukhoz. Esdrás könyve, és egyben ez a mai szakaszunk egy hely és idő meghatározással kezdődik, így olvassuk az első versben, Círusz perzsa király uralkodásának első esztendejében. Hát a hely adja magát, Perzsiában vagyunk valahol, és az időről is tudunk mit mondani. Círus uralkodásának első éve, azaz 539 Krisztus előtt. Ha valaki szereti a történelmet, az talán most rögtön felemeli a fejét, hogy de hát Círuszt Krisztus előtt 550-ben koronázták királlyá. Igen, perzsa királlyá 550-ben koronázták meg. De 11 évnek el kellett telnie ahhoz, hogy meghódítsa Babilon városát, és ezzel együtt az egész babiloni birodalmat. És amikor ez megtörtént 539-ben, akkor nyerte el a Babilon királya címet. És minthogy ebben a könyvben és ebben a törvényben, ami itt kihirdetésre került, azokról a zsidókról van szó, akiket még jóval korábban Babilonba hurcoltak el, ezért világos, hogy az uralkodásának első esztendeje kifejezés az a babiloni uralkodásának első esztendejét, tehát a Krisztus előtt 539-es évet jelzi. Ez egy nagyszabású esemény volt, amikor a perzsák elfoglalták Babilont, hogyha ezen a napon a zsidók bölcsei összeültek volna, koruknak a politikai elemzői, azért, hogy elemezzék a kialakult helyzetet, és hogy mi vár majd a zsidóságra, akkor valószínűleg arra az eredményre jutottak volna, hogy az összeomlás szélén állnak. Miért? Hát egyrészt azért, mert közel 200 évvel korábban már történt egy katasztrófa az ország életében. Az akkori világbirodalom, Asszíria, rátámadt Izraelre, más szóval az északi királyságra, ugye a zsidóság két királyságban élt abban az időben, az északi királyságot megtámadták az asszírok, az embereket részben elpusztították, részben földönfutóvá tették, részben pedig elhurcolták őket keletre, több száz kilométerrel arrébb, a mai Irak területeire, ott dobálták szét őket kisebb településekre. Az asszír politika úgy akarta megtartani a birodalomnak az egységét és az erejét, hogy a leigázott népeket testileg, lelkileg a földdel akarták egyenlővé tenni. Tehát az asszírok uralmát állati kegyetlenség jellemezte. És ez a folyamatos, nem csillapuló kegyetlenség megtette a hatását. Legjobb tudomásunk szerint a zsidóságnak ez a része, ez a körülbelül 10 törzs, ez beolvadt a környező népek körébe. Teljesen elvesztette a maga identitását. Némelyek azt mondják, hogy a mai kurdoknak jelentős részben zsidó felmenőik vannak, tehát abból a korból, amikor a zsidók az ottani népek körébe beolvadtak. Tehát 200 évvel korábban a zsidóságnak a nagy része elveszett. Közel 100 évvel ezután egy másik világbirodalom, amelyik legyőzte az asszírokat, a babiloni birodalom, szintén támadást intézett a zsidóság ellen, immár a déli királyság ellen, amit Júda néven ismerünk, vagy Júdea néven ismerünk. Hasonló eredménnyel zárult ez a hadjárat is, itt is elfoglalták az egész országot, a fővárost, Jeruzsálemet nem pusztán elfoglalták, hanem lerombolták az alapjáig, a falakat is, az épületeket is, a templomot is, mindent az alapokig leromboltak. Körülbelül olyan pusztítás lehetett ez, mint amit Kártágóval kapcsolatban szoktunk olvasni, hogy sóval szántották be, a földdel tették egyenlővé, és az embereket itt is részben megölték, részben földönfutóvá tették, részben elhurcolták őket. Őket már nem ugyanoda hurcolták el, hanem többnyire Babilon városába és a környező városokba, tehát az agglomerációba vitték el. A babiloniak is igyekeztek megtartani a birodalom egységét, ők már nem kegyetlenkedtek, kerülték a fölösleges kegyetlenkedést, mert látták, hogy az asszíroknál ez egy hiba volt. Az ő politikájuk az volt, hogy érdekelté akarták tenni a leigázott népeket abban, hogy fennmaradjon a birodalom. Éppen ezért a fiatal nemeseket, mint például Dánielt és barátait, a király tanácsadóivá nevezték ki. Hát, hogy a vezetők ott legyenek a húsos fazekak közelében, akkor nyilván érdekük fenntartani ezt a birodalmat. A többi tehetséges embert, a kézműveseket, a kereskedőket pedig úgy jutalmazták anyagilag, hogy ők is jól érezték magukat ebben az új helyzetükben. Hát mi lett ennek az eredménye? Nagyon hasonló, mint az asszír fogságba vittek esetében. A zsidóságnak ezek a generációi nagy részt szintén eltűntek a süllyesztőben. Voltak, akik hűségesek maradtak, Dániel könyve erre kiváló bizonyíték. De azok, akiket ott elhurcoltak, és jól érezték magukat az új anyagi helyzetükben, teljesen elégedettek voltak ezzel. Elfeledkeztek az Istenükről, elfeledkeztek a hazájukról. Majd a második fejezetben, Esdrás könyve második fejezetében látunk egy leírást arra nézve, hogy hányan tértek vissza Jeruzsálembe, szám szerint hányan. És majd látni fogjuk, hogy csak egy töredéke azoknak, akik ott éltek egyébként, egy kicsi töredéke. Magyarul köszönték szépen, ők jól érezték magukat az új helyzetükben. Tehát az asszírok már legyalulták részben a zsidóságot, a babiloniak más módszerrel, de ugyanezt folytatták, és akkor most megérkeztek a perzsák. Mi lesz, ha még a perzsák is munkához látnak? Mi lesz a zsidósággal? Akkor végleg le lehet húzni a rolót? Hát emberileg nézve ez volt a realitás. És most képzeljük el, hogy az a néhány ember, az az Istenhez hűséges és népét szerető zsidó, aki ezt így átlátta, mit érezhetett. Ez egy nagyon mély keserűség lehetett számukra, hogy mi, akiket az Isten kiválasztott, akik annyi ajándékot kaptunk tőle, most itt vagyunk, és valószínűleg már nem kell sok idő hozzá, néhány évtized, és teljesen el fogunk tűnni a történelem süllyesztőjében. Az összeomlás szélére kerültek. Hát ezt az érzést azt gondolom, hogy mi magyarok is jól ismerjük, a mi történelmünkben is vannak olyan pontok, amikor az összeomlás szélére kerültünk. Tudom, hogy a történelem az manapság nem a kedvenc tárgya az embereknek, pedig nagyon hasznos. A 13. században jött egy mongol horda, és gyakorlatilag mindent tönkretett. Hát persze nem minden, de az egy olyan pusztítás volt, amiből felállni majdhogy nem lehetetlennek tűnt. És senki nem gondolta, hogy ezek a mongolok egyszer csak elmennek. Ez itt már vége. Vagy gondoljunk a török hódításra, hát az is több száz év volt. Jó pár száz év eltelt, mielőtt megjelentek Mohácsnál, addig is veszítettük a területeinket. De Mohács után, meg Buda elfoglalása után jó 150 évig itt voltak Magyarországon. Ki gondolta volna, hogy ebből még valaha talpra fogunk állni? És nem lett utána sem jobb a helyzet, a 20. században mit éltünk át? Egy náci kegyetlenkedést, egy szovjet kegyetlenkedést, megint csak azt lehet mondani, hogy le lehet húzni a rolót. Nincs tovább. És akkor a személyes összeomlásainkról még nem is beszéltem. Hadd mondjak el egy példát. Amikor még teológus hallgató voltam, egyik este sétálni indultam, átmentem a Petőfi hídon, és amikor jöttem visszafelé, akkor azt láttam, hogy egy fiatal ember áll a híd korlátjának a külső szélén. Szeretett volna leugrani. Ráadásul nem is a víz volt alatta, hanem rögtön egy út, még az a rész, ahol autók járkáltak, tehát hogyha oda leesik, még rögtön el is csapják. És azt kiabálta, hogy nem érdemes élnem, engedd el a kezem. Ezt egy barátjának mondta, aki próbálta őt visszahúzni, de hát nem nagy sikerrel. Éppen csak egy ilyen padhelyzet alakult ki, hogy visszahúzni nem lehetett, de hát leugrani sem sikerült még. Aztán valahogy együttes erővel visszahúztuk, tehát nem történt katasztrófa. Azóta sem tudom, hogy mi okozta ennek a fiatalembernek a problémáját. Egyet tudok, hogy ő nem látott kiutat. Összeomlott. Nincs tovább. Hát vajon hányszor történt már meg velünk is, hogy hasonlóképpen gondolkodtunk, hogy ott vagyunk az összeomlás szélén. De nincs vége. Amikor a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, amikor elfogy a levegőnk, akkor Isten közbelép. Közbelép, és a kezébe vesz bennünket, és Isten kezében biztos helyen vagyunk. Hát hogyan lépett közbe, hogyan vette kézbe a zsidókat? Két ige szakaszt olvasok fel. Az első így szól, ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael Istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként él, segítsék azt annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes adományokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Hát hogyan segített az Isten Círus által? Megengedte, hogy a zsidók hazatérjenek. Azok a zsidók, akik már 70 éve oda kerültek Babilonba a babiloni pusztítás során. De nem csak nekik engedte meg, hanem nyilván azoknak is, akiket még az asszírok hurcoltak el, csak őket már nem nagyon lehetett azonosítani. De az engedély minden zsidó számára megadatott, bárhol élt a Perzsa Birodalomban. Engedélyt kaptak a templom felépítésére. Ugye a zsidóság életének a központja az nem a palota, hanem a templom volt. Az ő identitásukat nem az adta, hogy hol élünk, és mennyi pénzünk van, hanem az adta, hogy kihez tartozunk. Mehettek és felépíthetitek a templomot. És azt is olvassuk, hogy még anyagi támogatást is kaptak. Minden területen fizessék be az adót az emberek, és ebből az adóból erre a projektre, a templom felépítésére adakozzanak bőséggel, arannyal és ezüsttel. Hát ezt ma úgy mondanánk, hogy az EU-s támogatások. Tehát mindent megkaptak. A másik igeszakasz, Círus király pedig előhozatta az Úr házának az edényeit, amelyeket Nebukadnezár vitte Jeruzsálemből, és saját istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus perzsa király Mitredát kincstárnak felügyeletével, és leltár szerint átadta Sésbatszárnak, Júda fejedelmének. Ezáltal leltárban 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 egyéb ezüstserleg és további 1000 edény. Összesen 5400 arany és ezüst edény volt. Mindezt pedig magával vitte Sésbátszer, amikor a foglyok elmentek Babiloniából Jeruzsálembe. Tehát mit kaptak még a zsidók? Hát a templom felszerelését visszakapták. Mert a templomot azt ugyan lerombolták, de azért Nebukadnezárnak, a babiloni uralkodónak volt annyi esze, hogy ami érték, azt kimentse belőle. Rosszra használta, de megvolt. És ezeket a felszereléseket végül visszakapták a zsidók. Tehát mindent megkaptak. Isten biztos pont volt az életükben. Kézbe vette a sorsuk irányítását. Persze egy nem keresztény történész valószínűleg másként magyarázza az eseményeket. Valószínűleg azt mondja, hogy itt józan politikai megfontolások álltak a háttérben. Hogy a perzsák egyszerűen értelmesebbek voltak, mint az asszírok és a babilóniaiak. Látták, hogy az asszírok kegyetlensége gyengítette a birodalmat, ezért ők kerülték a kegyetlenséget. Azt is látták, hogy a babiloniak nemzetpusztító, identitáspusztító politikája szintén gyengítette a birodalmat, ezért ők pedig igyekeztek megerősíteni a nemzeteket a nemzeti identitásukban, még pénzt is adtak rá. Mert úgy gondolták, hogy ha valamit adunk ezeknek az embereknek, akkor könnyebb lesz együtt tartani a birodalmat. Így voltak ezek a dolgok? Így voltak. De mégis azt kell mondanom, hogy a politikai megfontolás az nem a végső ok. Ezek a megfontolások is csupán okozatok. Az Isten úgy dolgozott ezekben az emberekben, hogy ilyen döntéseket hozzanak. Az ő akarata a végső ok. És ezt onnan is tudjuk, hogy Jeremiás könyvében már jóval korábban meg lett mondva, hogy mi fog történni. Tehát ez nem utólagos belemagyarázás, hanem profécia. Ezt olvassuk Jeremiásnál, a zsidóságról, Izraelről, Jeruzsálemről. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. De ha majd letelik a 70 év, megbüntetem Babilónia királyát és népét. Magyarul elmondta, hogy ez csak 70 évig fog tartani, utána újra szabad lesz a nép. És elmondta azt is, hogy Babilónia meg fog szűnni. Tehát ebből is látszik, hogy itt nem a perzsa királyoknak a gondolatai a változás végső oka, hanem az Istennek az akarata az, ami mindent útjára indított, és úgy vitt véghez, ahogy ezt magunk előtt látjuk. Tehát Isten kezében a zsidóság biztos kézben volt. Megint, ha párhuzamos példákat nézünk a magyarságnak a sorsát, azt kell mondjuk, hogy Isten rólunk is gondot viselt. A mi sorsunkat is a kezébe vette. Hát a mongolok végül eltakarodtak. Ki gondolta volna? Meghalt egy uralkodójuk, és mindenki hanyat homlok a világ minden részéből szaladt hazafelé, hogy ő legyen a következő uralkodó, nehogy véletlenül lemaradjon a trónról. A törökök is végül véres fejjel futottak alá. A nácik, a szovjetek szintén kudarcot vallottak. Isten egyengette a sorsunkat. Kicsi nép vagyunk, de ha jó kezekben vagyunk, akkor nem kell félnünk semmitől. És ami igazán fontos, hogy Isten személyesen is kézben tartja a mi életünket. Az ő gyermekeinek az életét, akik hisznek benne, akik Jézus Krisztus tartják uruknak és megváltójuknak, azokat Isten különösen is a gondviselésébe veszi. Jézus, amikor arról beszélt, hogy ki ő, akkor így fogalmazott, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ez a János 10-ben van megírva, ahol Jézus magáról úgy beszél, mint a jó pásztorról. És beszél az ő küldetésének a céljáról. A jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus itt, hát mint egy dióban, de elmondta, hogy mi az, ami történni fog. Hogy a Golgotai kereszten ő, mint megváltó, az életét adja értünk. Ő leteszi az életét azért, hogy nekünk meg életünk lehessen. És mi ennek az eredménye? Senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Magyarul, akik Jézust követik, azok az Isten kezében vannak. És mindörökké ott is maradnak. Teljesen mindegy, hogy mi történik ezen a világon, hogy kik a hatalmasok éppen. És mire akarnak kényszeríteni bennünket, nem számít. Mert mi egy sokkal hatalmasabb úrnak vagyunk a kezében. És nem csak a földi életünkre nézve, hanem az örök életünkre nézve is. Hát ezt jelenti az, hogy biztos kézben vagyunk. Lehet, hogy itt a földön történnek velünk rossz dolgok, de összességében nézve, az örök életünk szempontjából nézve, biztos kézben vagyunk. Tehát láttuk, mit jelent az összeomlás, láttuk, mit jelent az, hogy Isten a kezébe vesz bennünket. Végül, de nem utolsó sorban egy kérdést hadd tegyek még fel. Mi Isten jóságának az oka? Miért bánik velünk ilyen kegyelmesen? Hát van egy reklám, aminek a záró akkordja így szól, mert megérdemlem. Vajon megérdemeljük Isten jóságát? Azért bánik így velünk, mert másként nem is tehetne? Ránk néz és azt mondja, hogy olyan csodálatosak vagyunk, hogy muszáj velünk jól bánnia? Hát, nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Az első emberpár, akit az Isten megajándékozott, rövid úton fellázadt az Isten ellen. Nem kell lesz nekem, járom a magam útját, te meg legyél el magadban nyugodtan. A zsidóság, amit Isten kiválasztott magának, és mennyi ajándékkal elhalmozta szintén, hát ők is hűtlenné lettek az Istenhez. Hát azért támadtak rájuk az asszírok, meg a babilóniaiak, mert hűtlenné váltak az Istenhez. Ez volt a büntetésük. Hát mi magyarok is, hányszor megszegtük az Isten törvényét, nem? Hajj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, ahogy olvassuk a himnusz 4. versszakában. És akkor még a személyes dolgainkról nem is beszéltünk. Van okunk dicsekedni az Isten előtt, hogy ó, Uram, nézd meg az én lelkemet, patyolattiszta. Nézd meg az én szavaimat, tetteimet, dicséretesek, ugye? Hát, nem. Tehát az Istennek, ha ránk néz, nincs oka azt mondania, hogy hát megérdemeljük az ő kegyelmes bánásmódját. Egyáltalán nem érdemeljük meg. Isten jóságának oka nem bennünk, hanem magában Istenben található. Egyrészt neki ilyen a természete. Tehát ő alapvetően ilyen, hogy szeret jót tenni. Ennek világos bizonyíték a maga a teremtés. A A teremtés végén ezt olvassuk, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Tehát ő nem olyan világot teremtett az embernek, amiben elhelyezte a maga csapdáit, és akkor nézte az emberek életét, mint valami vásod gyerek, hogy na, hogy mennek ezek a hangyák, pedig még vizet is árasztottam rájuk, meg földet is dobáltam rájuk. Ez Isten nem ebben leli a kedvét, hogy nézze, hogyan szerencsétlenkedünk. Az ő természete jó, ő adni szeret az embernek. Másrészt az ő jóságának az az oka, hogyha ő valaki iránt, egy ember iránt, egy nép iránt elköteleződött, akkor ő mindig kitart mellette, hűséges marad hozzá. Ezt olvassuk, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Tehát az Istennek a természete alapvetően jó. És ha valakit ő elhívott, ha valakit ő a gyermekévé tett, akkor viselkedhetünk mi akárhogy, lehetnek akármilyen bukásaink, ő mindvégig kitart mellettünk. Hát ezt látjuk a zsidóságnak a példáján is, azt lehetett volna mondani, látva azt a sok száz évet, ami megelőzte ezt a pusztítást, hogy na hát magatoknak főztétek, megérdemlitek ezt a helyzetet, véget ért a történet, és nem. Isten belenyúl az életükbe, a kezébe ragadja őket, és megőrzi őket. Hadd idézzem újra azt az igét, ami mindezt jól összefoglalja, Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 771-es számú énekünk első-második verseit énekeljük. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy a mi életünk kősziklája, akire ráépíthetjük az életünket. Köszönjük, hogy Te azt ígérted, hogy aki rád alapozza az életét, annak az élete, háza nem dől össze soha. Hogy ömölhet a zápor, jöhetnek az árvizek, akkor is szilárdan áll, mert Te tartod. Köszönjük, Urunk, hogy ezt bemutattad nekünk a zsidóság példáján. Köszönjük, hogy a saját népünk életében is ezt látjuk, és olyan jó, Urunk, hogy ránk személyesen is hasonlóképpen tekintesz, hogy akik tieid hitáltal, a te gyermekeid, azokat te nem engeded át a világ különféle hatalmainak, nem engeded végleg elpusztulni, hanem tartod a te kezedben, építed hitében, szentségében, és végül magadhoz fogadod. Urunk, köszönjük, hogy így tekinthetünk rád, arra hadd kérjünk, hogy ezt a mi hitünket, a beléd vetett hitünket erősítsd napról napra. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket a te igéddel, ajándékozz meg bennünket időkkel, amiket kifejezetten veled tudunk tölteni imádságban, beszélgetésben. Köszönjük neked a gyülekezet ajándékát, hogy együtt lehetünk, és bizonyságot tehetünk egymásnak a te jóságodról, a te kegyelmedről. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen sokféle módon bátorítasz és őrzöl meg bennünket a hitben. Urunk, hadd hozzuk eléd a betegeinket, és hadd hozzuk eléd azokat, akik valamilyen nehézségben, anyagi vagy más jellegű nehézségben vannak benne, akár a gyász terhét hordozzák. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztalhassuk meg ezekben a helyzetekben is a te különleges szeretetedet és hűségedet. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket, hiszen te vagy a jó pásztor, aki nem csupán életedet adtad, a tieidét, hanem vezeted is a te nyájadat. Kérünk, Urunk, hogy járj előttünk és mutasd nekünk az utat. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre. Amen.